Kedves hallgatóm! Lukács evangélium a 9. részének 2. és 3. versét olvassuk. Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik, semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsóruhátok se legyen. Egyesek ezt a fejezetet alapul használják mai szolgálatukhoz. Figyelik a prédikátort, és meg akarják tudni, hogy összeszedi-e az adakozást. Figyelik, hogy magával viszi-e az útra a botot, a tarisznyát, a kenyeret és a pénzt. Pedig az Úr ezeket a tanácsokat 12 tanítványának adta, nem nekünk. Amikor betértek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. Lukács evangéliuma, 9. rész, 4. vers. Természetesen ma a munkás méltó a maga jutalmára. Úgy érzem, hogy aki Isten igéjét hirdeti, azt támogatnunk kell. Krisztus korában más volt a helyzet. A tanítványoknak magánházakban kellett maradniuk, mert akkor nem voltak szállodák és motelek. Minden ellátást a magánházakban adtak meg nekik. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyítékul ellenük. Lukács evangéliuma, 9. rész, 5. vers. A tanítványok szolgálatának hatása még Heródeshez is eljutott. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és zavarban volt, mert némelyek azt állították, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta. Heródes ekkor így szólt, Jánost lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom? És látni akarta őt. Lukács evangéliuma, 9. rész, 7., 8. és 9. vers. Heródes, mint uralkodó, volt a felelős keresztelő János bebörtönzéséért és kivégzéséért. Márk elmondja, hogy a király attól tartott, hogy Jézusban maga keresztelő János jött vissza a halálból. Heródes érdeklődése okozta azt, hogy látni akarta Jézust. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték neki mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsaida nevű városba. De amikor a sokaság észrevette, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket. Beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Lukács evangéliuma, 9. rész, 10. és 11. vers. Ez megadja az 5000 ember megvendégelésének a hátterét. Jézus félrevonta őket, hogy pihenjenek, de még arra sem nyílt alkalmuk. Bizonyára a tömeg nem volt rájuk tekintettel, de az Úr mégis kegyelmesen fogadta őket, tanította és meggyógyította betegeiket. A tanítványok kellemetlen helyzetbe sodorták magukat, amikor Krisztus tanácsadóivá akartak lenni. Meg akarták neki mondani, hogy mit tegyen. Sajnos, sokan vétkezünk ma is emiatt. Barátom, neki nincs szüksége a mi javaslatainkra. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 odament hozzá, és ezt mondta neki, bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak, és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak, nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Lukács evangéliuma, 9. rész, 12. és 13. vers. Ők lettek a pénzügyi tanácsadók és a gazdasági szakértők. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz. Ültessétek le őket csoportokba 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyit. Lukács evangéliuma, 9. rész, 14. és 15. vers. Végre elfoglalják a maguk helyét, és engedelmeskednek Krisztusnak. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jól laktak mindnyájan. Azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. Lukács evangéliuma, 9. rész, 16. és 17. vers. Máté, Márk és János szintén leírja az 5000 ember megvendégelését. Figyeljük meg, hogy az Úr a tanítványokat egy lehetetlennek tűnő feladattal bízza meg. Meg kell tanulniuk, és nekünk is meg kell tanulnunk, hogy az ő parancsolatai mindig lehetségesek. Az is nyilvánvaló, hogy ő akarja elvégezni a munkát. Aki kezdetben teremtette a halakat és a magvakat, az most képes arra, hogy legyen szavára, élelmet teremtsen a tömegnek. Ez lehet az első alkalom ebben a tömegben, hogy megelégszenek. A darabok, amiket meghagytak, nem azokra a darabokra utaltak, amiket a szemétbe dobtak, hanem olyan maradékok voltak, amelyeket nem szolgáltak föl. Isten mindig ad többletet. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak. Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek. Némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk. Hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt. Az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Lukács evangéliuma, 9. rész, 18. verstől a 21. versig. Itt fontos kérdés vetődik fel. Kicsoda Jézus? Jézus tudni akarta, hogy kinek tartják őt az emberek. Bizonyára azért tette föl nekik ezt a kérdést, hogy gondolkodásukban is megfogalmazódjék, kicsoda nekik Jézus. Sok zűrzavar volt személyével kapcsolatban. Figyeljük meg, hogy minden vélemény kiváló volt, de nem érte el a valóság szintjét. Péter mondta a legszebb bizonyságtételt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Máté evangéliuma, 16. rész, 16. vers. Majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Lukács evangéliuma, 9. rész, 22. vers. Jézus ismét készíti őket közelgő halálára, de figyeld meg, hogy sohasem említi halálát a feltámadás nélkül. Azután így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Lukács evangéliuma, 9. rész, 23. verstől a 26. versig. Itt az Úr Jézus nem az üdvösség feltételét fekteti le, hanem azok helyzetét mutatja be, akik már megváltást nyertek. Erről így beszél. Aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja. Milyen keresztény vagy? Elismered, szolgálod őt, és igyekszel őt dicsérni? Barátom, ez mindeneknél fontosabb ebben a mostani korban. A megdicsőülés leírásában Lukács valamit hozzátesz a többi evangéliumi író anyagához. Bizony, mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. Lukács evangéliuma, 9. rész, 27. vers. Simon Péter értelmezi nekünk ezt a verset. Elmondja, hogy látta az országot. Hol látta azt? Péter az Úrral volt a Szenthegyen, és szemtanúja volt az eseménynek. Ezt elmondja nekünk 2. levele 1. részének 16., 17. és 18. versében. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ez Simon Péter magyarázata, és nekünk is nagyon kielégítő. Azt hiszem, aki ott volt, annak többet kell tudnia róla, mint azoknak a modern tudósoknak, akik nem voltak jelen. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Lukács evangéliuma, 9. rész, 28. vers. Az Úr magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost a hegyre, hogy imádkozzék. Miközben imádkozott, az ábrázata elváltozott. Az arca megdicsőült. Ez görögül metamorfóthé, vagy az ismert metamorfózis. Ami történt, az hasonlít a hernyó átalakulásához. Először a hernyó a gubóban van, azután kimászik a gubóból, és gyönyörű pillangó lesz belőle. A megdicsőülés nem Krisztus istenségét, hanem Krisztus emberségét mutatta be. Az átalakulás az emberiség célja. Amikor az Úr Jézus Krisztust látjuk a megdicsőülés hegyén, akkor pontosan azt látjuk, ami akkor történik, amikor mi is átalakulunk. A halottak feltámadnak, és akik élnek, átváltoznak, vagyis metamorfózison megyünk át. Akkor mindnyájan átalakulunk, és az Úr jelenlétébe kerülünk. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. Lukács evangéliuma, 9. rész, 29. vers. Ez a vers nem azt jelenti, hogy valamilyen fény tűzött rá, hanem hogy a fény az ő testéből áradt és özönlött kifelé. Egyesek fölteszik ezt a nem bölcs kérdést. Vajon ruhánk is lesz a mennyben? Azt hiszem, igen. De nem gondolom, hogy szükségünk lesz rá, mert a dicsőség fényében leszünk, mint az Úr. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, melynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Lukács evangéliuma, 9. rész, 30. és 31. vers. Két férfi jelent meg a hegyen, Mózes, a törvény képviselője, és Illés, a próféták képviselője. és mindketten bizonyságot tettek róla. Miről beszélgettek? Krisztus közelgő haláláról. Pál azt mondja, hogy azt az evangéliumot prédikálja, amiről mind a törvény, mind a próféták bizonyságot tesznek. Az evangélium nincs ellentétben az Ószövetséggel egyáltalán. Pál ezt így fejezi ki. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Római levél, 3. rész, 21. vers. A törvény és a próféták kijelentik, hogy Isten egyedül a hit által nyert igazság alapján válthat meg minket. Az Ószövetségben ez az áldozatok bemutatása alapján történt. Az áldozati rendszer a szíve a mózesi rendszernek. A kisbárány, amit föláldoztak az oltáron, Krisztus szimbolizálta, aki meghalt bűneinkért. A próféták beszéltek Isten bárányáról, aki elveszi a világ bűneit. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Lukács evangéliuma, 9. rész, 32. és 33. vers. Simon Péter úgy érezte, hogy mondania kell valamit. Jobb lett volna, ha zárva tartja a száját, de neki beszélnie kellett, és úgy gondolhatta, hogy fontos, amit mond. Lukács hozzáteszi, de nem tudta, mit beszél. Sokan Péterhez hasonlóan kegyes szavakat mondanak anélkül, hogy tudnák, mit beszélnek. Péter azt ajánlja, hogy építsenek 3 sátrat. Eszerint egyenlő rangba helyezi Mózest és Illést az Úr Jézus Krisztussal. Jól lehet, az Urat teszi a lista élére. Sok vallás antológia Buddhát, Mohamedet, Mózest és Krisztust a vallás alapítók listájába iktatja. Furcsának tűnhet neked, amit mondok, de Jézus Krisztus egyetlen vallást sem alapított. Ő meghalt a kereszten a világ bűneiért. Ő megváltó, és ezért nem a vallás alapján üdvözülünk, hanem Krisztus üdvözít minket. Emlékszem Dr. Carroll szavaira. Amikor Krisztushoz jöttem, elvesztettem a vallásomat. Nagyon sok embernek el kellene veszítenie a vallását, hogy megtalálja Krisztust. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből. Ez az én fiam, kiválasztottam. Reálhallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. Lukács evangéliuma, 9. rész, 34., 35. és 36. vers. Most következik egy démontól megszállt gyermek meggyógyítása. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból, Mester, kérlek, tekints a fiamra, ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt, Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat! Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak. Az egész jelenet a mai kort ábrázolja. Jézus elment a dicsőségbe. Tanítványai is vele vannak. Mi lent vagyunk ezen a világon, a hegy lábánál, ahol sok a zűrzavar, a megalkuvás és a tehetetlenség. A világ ma úgy viselkedik, mint egy ördögtől megszállt ember, és az egyház sem tud mit kezdeni a világ problémáival. Amikor Jézus beszélt a sokaság előtt, megdorgálta őket hitük hiánya miatt, hiszen nem tudtak segíteni ezen a fiún, és nyilvánvalóan a tanítványok és a szkeptikusok is érthettek ebből. E fiú helyzete elkeserítő. Jézus odafordult az apához, és kérte, hogy higgyen. Az apa elkeseredetten könyörgött a hitért, ahogy a többi evangéliumi író elmondja. A tanítványok zavarban voltak, mert nem tudták kiűzni a démonokat korábban, de most sem tudják kiűzni. Az Úr hangoztatja, hogy itt egy másfajta esettel állnak szemben. Az Úr szava megdorgálja a démont, meggyógyítja a gyermeket, és megszabadultan átadja őt az apjának. Az ördögűzés folyamata ismét bemutatja az eset súlyosságát. Úr Jézus Krisztus, csodálom nagy hatalmadat és segítő szeretetedet. Hálát adok neked azért, hogy nekem is segíteni akarsz, és meg akarsz őrizni az ördög nagy hatalmától és pusztításától. Segíts, hogy mindig bízzam benned, és hozzád folyamodjam segítségért és megtartásért. Ámen.